Sok szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik ma vannak itt először, és azokat is, akik már szombat, illetve már csütörtök, vagy péntek óta itt vannak. Eddig az önátadásról beszéltem, arról, hogy mit jelent az önátadás, hogy mik az akadályai, hogyan győzi le Isten ezeket az akadályokat, illetve mi az öröme, mi az áldása az önátadásnak, és most egy teljesen új témát kezdünk el. Nyilván van valami összefüggés, lesz valami összefüggés az önátadás és e téma között, de a témának azt a címet adtam, hogy a szív szentsége. Úgyhogy a szentségről fogunk beszélni egészen ma este és holnap is. Ez meg kell nekem. És akkor ez a tartalomjegyzék, ez elég sok téma, és ma reggel sok diát kivágtam, hogy beleférjek ebbe a 3 órába, vagy megpróbáljuk beleférni ebbe a 3 órába. Ma az első 3 témáról fogunk beszélni, tehát arról, hogy mit jelent a szentség, Isten szentségéről és Jézus szentségéről. Este Isten gyermekeinek a szentségéről, illetve a szentség megélésének az akadályairól, és holnap délelőtt pedig arról, hogy hogyan győzi le Isten az akadályokat, hogyan győzhetjük le a bűneinket, illetve a szent élet. A szent életnél már csak egyetlen diát hagytam meg. Vérző szívvel, de kivágtam azért, hogy beleférjek az időben. Jó, akkor vágjunk bele a témába. Mit jelent a szentség? Rögtön egy személyes bevezetővel szeretném kezdeni, mert ez egy különösen szent téma. Az önátadásnál is elmondhattam volna ugyanezt, meg általában mindig, amikor bármilyen bibliai témához hozzányúlunk, de itt mégis még különlegesebbnek éreztem ezt. Nem könnyű róla beszélni. Mégpedig azért nem könnyű róla beszélnem nekem, mert van bennem egy adag félelem a hiteltelenségtől. Ja, van egy munkatársam a Grace Ministriesben, aki azt mondja, hogy elméletben nagyon jó vagyok, tehát nagyon jó keresztény vagyok az elméletben, mindent tudok, pontosan, hogy mit, hogy kell csinálni, csak a gyakorlat az még nem nagyon megy. És valahogy vannak időszakok, amikor én is ennek nagyon is a tudatában vagyok, és így érzem. Az elmúlt hetek tapasztalatai is ezt erősítették meg bennem. Tehát van olyan is, hogy ebben is van egy ilyen emberi próbálkozás, hogy akkor megpróbálok egy általam kitalált mérce szerint egy szent életet élni, hogy legalább valamennyire hitelesen tudjam nektek elmondani ezt az üzenetet. De hát ez is emberi próbálkozás, testből jövő próbálkozás, és gyenge. Tehát ebben is teljesen ki vagyunk szolgáltatva Istennek. Köszönöm. Neked nem kell a varráshoz? Jó. És van bennem egyfajta ilyen érzés is, ami a méltatlanságnak az érzése, illetve az idegenségnek az érzése. Úgyhogy vegyétek úgy, hogy ezt magamnak is mondom. Tehát nem csak nektek mondom azt, amit Isten a szívemre helyezett, hanem magamnak is mondom. Egy éneket szeretnék ide vetíteni, azért, mert ez a kedvenc énekem, és ezt sokszor el is imádkozom. És csak úgy tudok megállni Isten előtt, hogy most erről a témáról fogok itt előttetek beszélni, hogy Isten látja, hogy ennek az éneknek a sorai vannak a szívemben. Habár nem vagyok a gyakorlati életemben, messze nem vagyok annyira szent, mint szeretnék lenni, de mégis ez a vágy van a szívemben. és ez az ének így szól. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, legszentebb én nekem e földölén. Benned van irgalom, erőd magasztalom, te rólad zengdalom, ragyog felém. Az élet száz veszély, én lelkem mégse félj, míg ő hord karjain hű mestered. Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled, töröld le könnyedet, Jézus szeret. Akaratod nekem, mutasd meg szüntelen, ne rejtsd el, mesterem, tetszésedet. Vezére így magad, mutasd meg utamat, idegen tájakon jár gyermeked. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Míg a homályon át, a lelkem otthonát, világosságodat elérhetem. És akkor ezek után nézzük meg, hogy mit jelent a szentség. Mit jelent az a szó, hogy szent? Van rá egy görög szó, a hagios, és a görög szótárban ez a jelentés, hogy valamilyen tárgyra vonatkozó használatban Istennek szentelt, az ő személyének, szolgálatának fenntartott. Például ilyen szent volt a templom, a szent város, ugye Jeruzsálem, vagy a szent edények, a templomnak az eszközei, stb. Vagy a másik jelentése az, hogy tiszta, tökéletes, Istenhez méltó, Isten szerinti. Például a szent áldozat, a szent életmód, maga a törvény, Istennek a törvénye. Személyre vonatkozó használatban pedig a következő jelentései vannak a szentnek. Istennek szentelt, Isten szerinti. Például a proféták, az apostolok, maguk a keresztények, akik újjászületett emberek, Isten gyermekei, ők is szentek, majd erről ma este fogok beszélni. Az angyalok, ők is szentek, illetve az emberré vált Jézus, a Krisztus, ő is szent, és természetesen maga Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, a Szent Háromság. És a héber szó a kvados, a kados, és itt az azt jelenti, hogy valaki vagy valami, amit Isten speciális célra különített el, és akinek, aminek valamilyen különleges tulajdonságot adott. Tehát ez a szent. És ezek után haladjunk fordítva, és nézzük meg először Istennek a szentségét. Először az Ézsaiás könyvének az 5. részéből szeretnék verseket felolvasni. Egy elég hosszú szakaszból vágtam ki azokat a mondatokat, amikről egy kicsit szeretnék beszélni. Ez Ézsaiásnak a jaj mondásai. Van 6 jaj mondása. Jaj azoknak, ugye ő proféta volt, és a népet fette, ostorozta. Jaj azoknak, akik házat házhoz ragasztanak, és mezőt mező mellé szereznek, míg hely sem marad másnak, és csak ti laktok ebben az országban. Jaj azoknak, akik már reggel is ital után járnak, estig mulatnak, bor hevíti őket. Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket szíjakkal, mint valami kocsit, akik ezt mondják, siessen, cselekedjék hamar, hadd lássuk már. Teljesedjék be mielőbb Izrael szentjének terve, hadd ismerjük meg. Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű. Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és magukat tartják okosnak. Jaj azoknak, akik a borivásban hősök és vitézek az italok keverésében, akik vesztegetésért igaznak mondják ki a bűnöst, de az igazaknak elvitatják az igazát. És akkor most jön egy csokis kérdés, hogy szerintetek kikre mondja ki Ézsaiás a 7. jajt? Ki mondta ezt? Ott a csoki, a végén. A végén rendezzük. Így van, pontosan. Mert nézzük meg, hogy mi van az Ézsaiás 6-ban. Uzziá király halála élében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a király, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Ugye ez teljesen váratlan, hogy magára mondta Ézsaiás a 7. jaj. Az elhívott, tiszta lelkű próféta, akit Isten saját maga különített el a szolgálatára, és aki nagyon bátran képviselte Istent a tőle elfordult nép között, és nagyon élesen rámutatott a bűneikre, ugyanennek a profétiának át kellett élnie, hogy magára mondja ki azt, hogy jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú népnek között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták a szemeim. Mi a probléma ezzel, hogy a királyt, a seregek urát látták az én szemeim? Ugye, arról van szó, hogy Istennek olyan hihetetlenül nagy a szentsége, a kisugárzása, hogy azt élő ember nem tudja úgy elviselni, hogy életben maradjon. Mert ha egy pici bűn is van bennünk, egy pici tisztátalanság is van bennünk, emiatt a tisztátalanság miatt az élő Isten jelenlétében rögtön elveszünk, rögtön elpusztulunk. Ez jellemző a szentségre. Sokan kérdezik, vagy sokan mondják azt, hogy ha látom Istent, akkor hiszek benne. Nem, akkor már nem lesz alkalmat hinni benne, mert ha Istent a maga szentségében meglátod, akkor rögtön véged van. Istennek ez a nagy kegyelme, hogy elrejtőzik előlünk, mert ha itt lenne a Földön, teljes szentségében, azt egyikünk sem bírná elviselni. Ilyen szent Isten. És Ézsaiás is csak azért tudta túlélni, mert Isten megtisztította ott. Megtisztította őt, és ez egy nagyon különleges alkalom volt, hogy szembe tudott nézni Istennel, és el tudta viselni az ő látványát. És akkor nézzünk egy hasonló jelenetet a Jelenések könyvéből, az első részből, ahol János találkozik Jézussal. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonló. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú. Szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Tehát képzeljük el ezt a jelenetet, vagy próbáljuk magunk elé képzelni ezt a képet, hogy hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, egy jó széles aranyöv, biztos, hogy 24 karátos volt és ragyogott. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, olyan fehér, amilyen fehéret még soha nem láttunk. Szeme, mint a tűz lángja. És aztán írja később is, hogy tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejében ragyog. Egyikünk sem bír belenézni a napba. Sokáig biztos, hogy nem. Nem bírjuk elviselni a teljes ragyogást. És Jánosnak ebbe a szembe kellett belenéznie. A lába hasonló volt az kemencében izzó aranyérchez, és a hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása, egy nagyon erőteljes, félelmetes hang. És János, aki akkor már az egyetlen apostol volt, aki életben maradt, aki tulajdonképpen, ha lehet ezt mondani, a legszentebb keresztény volt akkor, az akkor élő keresztények között, aki személyesen az Úr tanítványa volt, ugye 3 évig vele is foglalkozott Jézus, és mégsem bírt előtte megállni. A dicsőséges Szent Jézus előtt, aki így megmutatta magát látomásban, lába elé estem, mint egy halott, ezt írja. Nem bírt előtte megállni, és Jézusnak kellett rátenni a jobbját, és azt mondani, hogy ne félj. Mert annyira félelmetes és annyira dicsőséges volt Jézus Krisztusnak a szentsége. De vannak még ilyen jelenetek a Jelenések könyvében, például a Jelenések 4. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szólt: jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután meg kell történni. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol, és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések, a trón előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. A trón előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. Próbálja János leírni ezt a csodálatos képet, amit látott, hogy az a valaki, aki ott ült a trónon, az úgy ragyogott, mint a jáspis és a kárneol. Ugye ezek csodálatos drágakövek lehettek, és próbálta ezekkel a drágakövekkel leírni János ezt a ragyogást. Aztán ott van a trón körüli szivárvány, ami szintén ragyogott, mint a smaragd. Aztán a trónból előtörő villámok, a hangok, a mennydörgések, a 7 lámpás lobogó lánggal, nem ilyen pici gyertya csonkok voltak, hanem 7 nagyon erőteljes lámpás. És a trón előtt, mintha üveg tenger lett volna. Az ókorban hihetetlen drága volt az üveg. És üveg tengerként írja le János azt, amit látott. Tehát egészen fantasztikus volt. De aztán folytatódik a leírás. A trónnál középen és a trón körül 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Ugye nagyon hasonló ahhoz, amit az Ézsaiás 6-ban van leírva, amit maga Ézsaiás látott, hogy ezek a szeráfok 2 kezükkel az arcukat takarták be, 2 kezükkel a testüket takarták be, mert hogy ők, akik megszenteltek voltak, akik Isten közelében voltak, ők sem bírtak folyamatosan Isten tekintetében nézni. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint az emberé, mint egy emberé, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény mindegyikének hat szárnya volt, körös körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondták, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor csak dicsőséget, tisztességet és hálát adnak az élőlények a trónon ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónon ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trón elé, és ezt mondják, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Látjuk, hogy ez a négy élőlény, ez is szünet nélkül azt mondja, és így imádja Isten, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Vajon miért van ez az ismétlés? Háromszor is azt mondják ezek az élőlények, hogy szent, szent, szent az Úr. Ez a kiemelés eszköze volt. Ugye a Bibliát még nem Word szövegszerkesztővel írták, ahol ki tudjuk emelni vastag betűvel, meg 96-os betűmérettel, amit ki akarunk emelni, hanem ekkor ez volt a kiemelés módszere. Ha valamit Isten nagyon ki akart hangsúlyozni, akkor ezt megismételte. Nem véletlenül mondja Jézus is mindig azt, hogy bizony, bizony, mondom nektek. De itt még háromszor szerepel a szó, kétszer van megismételve. Szent, szent, szent a seregek ura. Tudjátok, hogy még melyik szó az, ami még kétszer van megismételve a Bibliában? Ez is egy csokis kérdés. Még egyetlen ilyen szó van. Meg?
Bizony.
Nem? Az csak kettőször szerepel. Bizony, bizony mondom nektek.
Az íme az is?
Uh-huh. Az íme ez csak egyszer.
Várván vártam az Urat.
Várván vártam az Urat, ez is csak kettő. Akkor elárulom, jó? A jaj. Jaj, jaj, jaj. Azoknak, és akkor szeretjük. A Jelenések könyvében van ez is. Oké. Tehát itt egy imádatról, egy szüntelen imádatról olvashatunk, és nem arról van szó, hogy ez egy kikényszerített imádat, vagy hogy ez lenne a szolgálata a 24 vénnek. Nem tudnak más csinálni ennek a szentségnek a jelenlétében. Ez a szentség annyira gyönyörű, annyira csodálatos, hogy egyszerűen nem tudtak mit csinálni, mint leborulni, letenni a koronájukat, leborulni és örökké imádni Istent és az ő szentségét. Annyira csodálatosnak látták az ő szentségét. Vagy itt van Mózes és a csipkebokor esete. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midian papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyal a tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor Mózes ezt mondta magában. Oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta. Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ekkor azt mondta. Ne jöjj közelebb. Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta. Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Ugye itt is, ha megnézzük ezt a jelenetet, ahogy Isten megszólítja Mózes, ahova lép Isten, azt a helyet a jelenléte megszenteli. És ezért kellett Mózesnek levetnie a saruját a lábáról, mert valahogy ki kellett fejezni, hogy ez egy megszentelt hely. És ezt várta tőle az Úr, hogy vegye le a saruját. És utána mutatkozik be, hogy kicsoda ő. És nagyon érdekes, hogy Mózes is eltakarja az arcát. Eltakarja az arcát, mert nem tudott rátekinteni Istenre. Van még egy jelenet, azt nem hoztam ide közétek, amikor kéri, hogy hadd lássa az ő dicsőségét. És akkor Isten megengedi neki, de ott is csak a hátát láthatta Istennek. Az arcába nem tudott beletekinteni. És akkor itt van, amikor már a zsidó népet kivezette Mózes Egyiptomból, és ott vannak a Hóreb hegynél, a törvényadás hegyénél, akkor az Úr felkészíti a népét a vele való találkozásra. Itt is Isten szentségével fognak találkozni. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki felső ruhájukat. Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai hegyre. De vonj határt a nép körül, és mondd meg nekik: vigyázzatok, ne menjetek föl a hegyre, még a szélét se érintsétek. Aki megérinti a hegyet, halállal lakoljon. Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, akár állat, akár ember. Meg kell kövezni, vagy nyíllal lelőni, nem maradhat életben. Majd csak akkor szabad fölmenni a hegyre, ha a kürt hosszabban zeng. Akkor lejött Mózes a hegyről a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossák ki felső ruhájukat. Majd ezt mondta a népnek: legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közeledjetek. Ugye, miért probléma az, hogyha kicsit piszkos a felső ruhánk? Vagy miért nem lehetne asszonyhoz közeledni? A feleségünkhez miért nem lehetne közeledni? Ugye egyik sem bűn, mégis azért, hogy ez a nép érzékelje azt, hogy a Szent Istennel fog találkozni, ezért így, ez volt az a módszer, amivel Isten érzékeltette azt, hogy most nem akárkivel fogtok találkozni. Készítsétek fel a lelketeket, koncentráljatok arra, ami egészen fantasztikus lesz az életetekben. És erre fel kell készülni. Amikor Istennel találkozunk, akkor arra nem árt felkészülni. Így akárhogy megyünk Isten jelenlétébe, az nem fog sikerülni. Tehát ha nem akarjuk őt, ha nem rávágyunk, hanem még mindenféle más kívánság van bennünk, együtt ez a sok kívánság nem fér el. Vagy egyedül Isten, vagy a többi. Tehát vannak ilyen különleges alkalmak a mi életünkben is. De aztán folytatódik a történet, mert Isten megjelenik. A harmadik napon pedig virradatkor mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ugye ez a kürtzengés, ez a sófárnak a zengése, ami sokkal erőteljesebb, mint maga a kürtzengés, csak ugye így fordították le. Ekkor az egész nép a táborban reszketni kezdett félelmében. Ugye képzeljük el ezt a jelenetet, hogy micsoda mennydörgés meg villámlás lehetett, pedig nyilvánvalóan láttak már életükben nem egy villámlást, és hallottak nem egy mennydörgést. És mégis ez olyan hatalmas volt, hogy az egész nép reszketni kezdett a félelmében. Mózes ekkor kivezette a népet a táborból az Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. Az egész Sínai hegy füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint az olvasztó kemence füstje, és az egész hegy erősen rengett. tehát még egy kőkemény földrengés is volt. A kürtzengés egyre csak erősödött. Tényleg félelmetes látvány lehetett, meg az egész, ahogy átélték. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára. És fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára, Mózes pedig fölment. És ekkor elmondja Isten neki a 10 parancsolatot, azt most nem olvassam fel, nem ismertetem, hanem ami utána történt. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek és villámlásnak, a kürtzengésnek és a hegy füstölgésének. A nép, látva mindezt, remegni kezdett, és távolabbra húzódott. És így szóltak Mózeshez, te beszélj velünk, és mi hallgatni fogunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes azonban így felelt a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. A nép tehát távolabbra állt, Mózes viszont közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol Isten volt. Félelmetes jelenet volt, és a nép távolabbra húzódott. Tulajdonképpen ezzel azt fejezték ki, hogy ilyen Istennel mi nem akarunk közvetlen kapcsolatban lenni. Drága Mózes, légy szíves, hogy te közvetítsd Isten akaratát nekünk. Nekünk elég vagy te, mi Istennel nem akarunk találkozni. Mert tényleg nagyon-nagyon félelmetes. Nem akarunk vele találkozni. Csak ezt a félelmetes részt látták. És tulajdonképpen elkezdtek Istentől félni. Hiába próbálta Mózes őket bátorítani és vigasztalni, de ők Istentől kezdtek el félni. Mi a különbség az Istentől való félelem és az Isten félelem között? Ez megint egy csopis kérdés.
Óriási.
Így van.
Ellentétben az Isten félelem az, amit ki is vetítettél valamelyik nap az igét, hogy az a rettegésnek fordítja, de igazából reszketés olyan, mint amikor a szerelmes közeledik a szeretethez, és annyira fél, annyira remeg, és az egy óriási tisztelet. A rettegés az pedig egy olyan belső félelem, ami megvédítja az ember. Teljesen ellentétben.
Igen, na, az Istentől való félelmet ismerik, mint bármiki mástól való félelmet, igen.
Aha.
Nagyon jó példa. Nagyon jó példa. Ugye a talentumok példázata. Igen. Hogy aki 5-öt kapott, meg 2-öt kapott, az annyira tisztelte az Urát, hogy a lehető legjobbat akarta neki visszaadni, és a harmadik pedig annyira félt tőle, hogy nem csinált semmit, hanem elásta azt a talentumot. Igen. Az Isten félelmet az ige meghatározza. Például a példabeszédek 8.13-ban azt olvassuk, hogy az Isten félelme a gonosz gyűlölése. Tehát ez a bűn gyűlölete. Tehát azért, mert Istent tisztelem, ehhez hozzátartozik az is, hogy gyűlölöm a bűnt. Nem akarom megtűrni magamban, és általában is gyűlölöm a bűnt. Ugye ezért teszi Mózes hozzá azt is, hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek, mert hogy ez összetartozik. Az igazi Istenfélelem az a bűnnek a gyűlölete. Oké. Okay. Tehát Isten nem azt akarta, hogy tőle féljenek, hanem pontosan tiszteletet akart ébreszteni, egy nagyfokú tiszteletet és hódolatot akart ébreszteni az emberek szívében. Isten azonosítja magát a szentséggel. Istennek maga a neve is az, hogy szent. Tehát ez nem csak egy tulajdonság. Ez nem csak egy tulajdonság, hanem Isten azonosítja magát azzal, hogy ő szent. Például itt az Ézsaiás 57.15-ben Ezt mondja magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosok lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Vagy az 1 Péter 1-ben, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát itt csak azt emeltem ki egyelőre, hogy Istennek a neve az, hogy szent. És ha Mózes énekéből egy mondat, kicsoda olyan az Istenek között, mint te, Uram? Kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint te? És akkor egy pár gondolatot hadd mondjak el Istennek a szentségéről. Isten szentsége az abszolút, tökéletes jóság és tisztaság. Még a legkisebb bűn is gyűlöletes a számára. Ki engesztelhetetlenül gyűlöli a bűn, ez a szentségének az egyik fontos alappillére. Ki engesztelhetetlenül gyűlöli a bűn. Isten szentsége messze túlhaladja a szentségről alkotott legmagasztosabb gondolatainkat is. Valamit gondolunk a szentségről, és amikor ott fogunk állni Isten előtt, azt fogjuk mondani, hogy hú, hát ez túlhaladta minden gondolatomat. Félelmetesen csodálatos, és csodálatosan félelmetes. Van is erre egy angol szó, ez az awesome. A bűnös emberek nem bírják elviselni Isten szentségét. Isten szentsége számukra rettenetes, elviselhetetlen, megemésztő tűz. Ahogy a zsidókhoz írt levélben is olvassuk, hogy Isten megemésztő tűz ezeknek az embereknek a számára. És még a legszentebb emberek, például Ézsajás, János vagy Mózes, akik találkoztak is Istennel, még ők sem bírják önmagukban elviselni Istennek a szentségét. De Isten alkalmassá teszi őket arra, hogy el tudják viselni. Megtisztítja őket, hogy ott lehessenek az ő jelenlétében. Istennek a legfontosabb tulajdonsága a szentsége. Ugye sokszor mondjuk azt, hogy Isten a szeretettel azonosítja magát. Igen, az 1 János 4-ben ki van jelentve, hogy Isten a szeretet. De ez is ki van jelentve, hogy Isten szent. És a neve szent. Nem csak a szeretettel azonosítja magát, hanem legalább annyira a szentséggel is azonosítja magát. Sőt, szerintem a szentség jobban ki van emelve, mint maga a szeretet. Tehát nincs még egy olyan tulajdonság, amely ennyire ki lenne emelve Istennél, mint a szentség. És akkor hadd hozzak elétek egy pár nehéz kérdést, ami számunkra is nehéz, mert például a világ szembesít minket ezekkel a kérdésekkel, és ezekkel a kérdésekkel azt akarja elérni, hogy egy torz istenkép legyen bennünk. Itt vannak a kérdések. Vajon miért űzte ki Isten Ádámot és Évát az Édenkertből? Hát nem tudott volna nekik megbocsájtani? Nem tudott volna nekik még egy lehetőséget adni? Vagy egyáltalán miért kellett ez a fa oda? Biztos Isten el akarta buktatni őket, és akkor csapdát csinált nekik. Tudta előre, hogy elesnek ebben a csapdában. Milyen Isten ez az Isten? Vagy miért pusztított el Isten több száz millió embert az özönvíz által? Borzalmas pusztítás volt az özönvíz. Vajon miért? Milyen Isten az, aki elpusztított több száz millió embert az özönvíz által? Mert egyébként az már a 10. generáció volt, és akkor még nem úgy születtek a gyerekek, mint most, hogy egy családban sokszor egy vagy két gyerek van, hanem ott bizony 8-10 gyerek is született, és akkor ki lehet számolni, hogy a 10. generációra nagyon-nagyon sok ember élt már a Földön. Ráadásul ugye Ádám 9 generációt végigélt. És az emberi életkor akkor még sokkal-sokkal hosszabb volt. Tehát nem arról volt szó, hogy a harmadik generáció idejére már az első generációban lévő emberek meghalnak. Szóval borzasztó nagy pusztítás volt az. Például Matuzsálem, aki a legtöbb időt élt ezen a földön, 969 évet, még élhetett volna tovább is. Tudjátok, hogy miért nem élt tovább? Ezért nem, pont abban az évben volt ez az özönvíz. Ki lehet számolni? Nézzetek utána a Bibliából. Pont abban az évben volt az özönvíz. Valószínűleg megfulladt. Vagy az özönvíz előtt halt meg, ugye ezt nem tudjuk pontosan, de elképzelhető, hogy megfulladt ő is. Miért kellett Izraelnek kiirtani a kánaánita népekből kivétel nélkül mindenkit, csecsemőtől az aggasztjáni? Hát micsoda brutális kegyetlenség ez? Miért kellett ezt? Miért kellett Isten választott népe, Izrael 90%-ának hirtelen eltűnni a történelem süllyesztőjében? Amikor az asszírok időszámításunk előtt 722-ben deportálták a 10 törzset. És csak másfél törzs maradt fent, ugye 10,5 törzset deportáltak. És azóta se tudunk róluk semmit. Hirtelen eltűntek a történelem süllyesztőjében. Miért bánt így Isten az ő népével? De talán a legélesebb kérdés az, hogy miért nem kímélte meg Isten legalább az egyszülött fiát, aki tényleg hibátlan és bűntelen volt, gyönyörű volt a jelleme, és meg kellett halnia a kereszten. Ugye az István a király rock operában vagy musicalben mondják is, hogy milyen Isten ez, aki engedi keresztre az egyszülött fiát. Nem kell ilyen Isten, meg stb. Így mondják. Vagy még egy kérdést hadd tegyek fel. Miért kell több milliárd embernek elkárhoznia? Több milliárd embernek. Miért? És erre, ezekre a kérdésekre egyetlen egy válasz van, ez pedig ez. Azért, mert Isten szent. Lehet, hogy eddig nem gondolkodtunk így a szentségéről, de hogy ez sokkal-sokkal komolyabb dolog. Isten szent. És ezt a szentséget lehet, hogy a mi gondolkodásunkban le lehet szűkíteni, vagy jelentéktelenné tenni, de ebből a világból Istent nem lehet kiűzni. És Istenhez nagyon-nagyon szorosan hozzátartozik az ő szentsége. És hiába áll több milliárd ember a mérleg másik serpenyőjében, Isten szentsége akkor is győzni fog. Mi csak a teremtményei vagyunk. Isten szentsége sérthetetlen. És bármi vagy bárki, akit megpróbálja sérteni vagy Isten szentségét, vagy ellenállni Isten szentségének, annak meg kell semmisülnie, pusztulnia kell. Nem győzhet. Isten szent. Akkor nézzük meg Jézus Krisztusnak a szentségét. Mi az ő szentségének az eredete? Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki, a Szentlélek szár rád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Ebből az igéből láthatjuk, hogy Jézus ugyan ezzel a szentséggel rendelkezik, mint amivel Isten. A neve is szent. Szentnek hívják Jézus. Ugye a magasságos ereje árnyékoz be téged, mondja Gábriel Máriának, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Tehát Jézus a szenttől származó szent, Isten fia. És a zsidókhoz írt levél eleje nagyon, nagyon szépen leírja azt, hogy kicsoda is Jézus valójában. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Tehát Jézus az, aki sugározza Istennek a dicsőségét, aki sugározza Istennek a szentségét, aki ugyanolyan szent, mint az Atya. Ő az ő lényének a tökéletes képmása. Jézus az, aki a szavával hordozza a világ mindenséget. Azt gondoljuk, hogy az Atya, az ugye az apostoli hitvallásban is ez van benne, hogy hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, aki teremtette a mennyet és a földet. De az ige szerint Jézus a teremtőnk. És Jézus az, aki ezt az egész világot fenntartja. Hatalmas és szent. És amikor megüresítette magát és lejött a földre, és találkozott többek között Péterrel és a halászokkal, akkor ugye ismerjük ezt a történetet, a nagy halfogásnak a történetét. Felolvasom ezt a részt. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt, Mester, egész éjszaka fáradoztunk, ugyan mégsem fogtunk semmit, de a te szabadra mégis kivettem a hálókat. Ugye nem tudom, hogy horgáztatok-e, vagy hogy ki az, aki ugye a halfogásban valamennyire jártas, de délben nem nagyon kapnak a halak. Elmennek pihenni valahova mélyre, stb. Tehát szinte lehetetlen, hogy az ember délben halat fogjon. Főleg halászként ugye egy csomó halat, úgyhogy szakadoznak a hálók. Tehát ez az képtelenség. És hát Péter azt gondolta, hogy hát Jézus, hát nem értem, hogy miért ütött bele az orrodat ebbe, ehhez mégiscsak én értesz jobban, neked meg kéne maradni a prédikálásnál, azt elismerem, hogy az Istennek az országának a dolgait te tanítod jól, de azért a halászathoz én értek. És mégis azt mondta, hogy oké, próbáljuk meg, a te szavadra kivettem a hálót. Lehet, hogy az volt benne, hogy na most megmutatom neked, hogy mégis én értek hozzá jobban. Oké. Ez nekem megéri, bár nagyon fáradt vagyok, bár már pihendék, meg el vagyok keseredve az eredménytelen éjjeli halászat miatt, de oké, menjünk, és akkor most meglátod, hogy azért nekem van igazam. És akkor kimentek, és tudjuk, hogy hihetetlen mennyiségű halat fogtak. Alig bírták el a hálókat. A többieknek is segítségül kellett hívni, hogy egyáltalán kihúzzák a partra azt a sok-sok halat. Mi lett volna a logikus Péter részéről? Lehet, hogy a helyében azt csináltuk volna, hogy hát Jézus, te zseniális vagy, bocsi, tévedtem, te vagy a legnagyobb halász. Csináljunk egy KFT-t, és akkor kössük össze ezt a dolgot, és akkor mindannyian jól járunk. Nem? Valami ilyesmi. Hát akkor használjuk ki ezt a lehetőséget. Hát ez te egy óriási kincs vagy. Nem is gondoltam, hogy ennyi talentum van benned, hogy a halakhoz is így értesz. De mit mond Péter? Eredj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Vajon miért? Mert a nagy halfogásban felismerte Jézusnak a szentségét. És a szentségre jellemző ez, hogy a szentség jelenlétében rögtön előjönnek a bűneink, amelyek addig valahol el voltak bújva a szívnek valamilyen titkos zugában, akkor ezek a bűnök a szentség jelenlétében előjönnek. Tehát ahogy Istennel találkozunk, Jézussal találkozunk, előjönnek ezek a dolgok bennünk. És Péter érezte a saját méltatlanságát. És nem azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy ilyen nagy halász vagy, és akkor halászunk együtt, hanem azt mondja, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Nem vagyok méltó hozzád. Nem bírom elviselni a jelenlétedet. Egy olyan szentség árad ki belőled, amire most nyílt fel a szemem, nem bírom elviselni a jelenlétedet. És Jézus erre nem elmegy, hanem azt mondja, hogy emberhalásszát teszlek. Megszentellek, emberhalásszát teszlek. Vagy ott van a megdicsőülés hegye. Amikor azt olvassuk, hogy a szemük láttára elváltozott, az arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. Micsoda látvány lehetett? El nem tudjuk képzelni. Hogy gyakorlatilag ott is Jézusra nem bírtak rátekinteni. És utána jön a fényes felhő. Íme fényes felhőnek borította be őket, és hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. És amikor ezt meghallották, akkor nem tudtak más csinálni ezek a tanítványok, mint arcra borultak, imádták Istent, és ugyanakkor nagy félelem fogta el őket, mert a Szent Istennel találkoztak. És figyeljétek meg, bennünk is van egy ilyen kettősség a szentség hatására. Hogy egyszerre vágyunk a szentségre, és félünk tőle. És aztán nekünk kell választani, hogy melyik érzést engedjük dominálni a szívünkben. Hogy félünk és elfutunk a szentségtől, vagy pedig vágyunk rá, és minél több szentségben akarunk részesülni. Ez rajtunk múlik. Péter is kiugorhatott volna a csónakból, kiúszhatott volna a partra, annyira nem bírta elviselni Jézusnak a jelenlétét, választhatta volna ezt is, de nem ezt választotta. Tehát egy ilyen ambivalens érzések vannak bennünk, így a szentségnek a hatására. És ugye ez is csodálatos, hogy amikor föltekintettek az arcraborulás után, akkor csak egyedül Jézust látták. Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e azon, hogy lehetett az, például itt a Lukács 4.28-ban, ahol előtte elmondja a zsinagógában Jézus a programbeszédét, és utána meg akarják kövezni őt, vagy le akarják taszítani a mélységbe, egy szakadékból, és akkor azt olvassuk, hogy odáig elviszik, és egyszerűen ő azonban átment közöttük és eltávozott. Tehát, hogy ez hogyan lehetséges? Ezen nem tudom, gondolkodtátok-e, hogy hogyan lehetséges ez, hogy oda viszik a szakadékhoz, hogy letaszítsák, mert annyira nem bírják hallgatni, hogy a szíriai Naamán az meggyógyult a leprából, de a zsidók közül senki sem gyógyult meg a leprából. Ezt annyira nem bírják hallgatni, mert annyira nagy nacionalizmus érzés volt bennük, meg ilyen kiválasztottságérzés, és ezt nem bírták elviselni, és letaszították volna, de nem lehetett. Mert egyszer csak fogta magát Jézus, és átment közöttük, és eltávozott. Ez a kiáradó szentség. A kiáradó szentség, amitől ők menekültek. Vagy ott van a másik híres jelenet, amikor Júdás jön, nem tudom hány száz katonával, meg emberekkel, akik jöttek botokkal, hogy elfogják Jézust, és akkor Jézus azt mondja nekik, hogy én vagyok. Mert kérdezik, hogy kit kerestek? A názareti Jézust. Én vagyok. És amikor azt mondja, hogy én vagyok, erre az én vagyokra úgy kiárad a szentség, hogy visszatántorodtak és a földre estek. Vagy amikor azt olvassuk, hogy Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Nem úgy, mint az írás tudó. A szentség árad ki a szavaiból. Vagy amikor a János 8-ban azt mondja, hogy sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Jézus azt mondta, mindig azt tanította, amit az atyától átvett. Mondhatjuk azt, hogy nem volt egy önálló gondolata sem. Ami így nagyon rosszul hangzik, hogy nem volt egy önálló gondolata sem. De milyen csodálatos. Milyen csodálatos ez.
bárcsak én ilyen lehetnék. Vagy csak 10 vagy 20%-ban ilyen lehetnék. Hogy nem önálló gondolataim vannak, amit így elétek hozok, hanem minden, amit elétek hozok, az Istentől van. Nem tudom, hogy hány százalék van Istentől, és nem is akarom méricskélni magam, csak egyszerűen ez a vágyam, hogy minél több Istentől legyen. De Jézusnál olyan szent volt, hogy minden, amit mondott, azt az Atyától elvette. Azt az Atya értette meg vele, azt átjárta a szívét, az Atya kijelentette a szívébe, és azt mondta tovább. Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt nekik. Jézus tehát azt mondta, amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem. Igen, erről beszél. Milyen fantasztikus ez. Azt mondom, amire az Atya tanított engem. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Elképesztő. Ez a szentségnek a gyakorlati megnyilvánulása. Vagy ezt ismerjük a házasságtörő asszony történetét. Vajon miért nem dobtak a házasságtörő asszonyra a farizeusok, akik nagyon büszkék voltak arra, hogy a törvény minden apró részletét betartják, hogy ők nem bűnösök, mert a törvényt betöltik. Miért nem dobtak rá egyetlen követ sem? Ugye Jézus írt valamit a porba, de nem tudjuk, hogy mit írt, és nem is érdemes ezen gondolkozni. Lehet, hogy összefüggésben van vele, lehet, hogy nem. Nem tudjuk. De az biztos, hogy amikor Jézus megszólalt, és azt mondta, hogy aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ, akkor ott kiáradt a szentsége. És abban a szentségben ezek a farizeusok szembesültek a bűneikkel. Akár a paráznaságukkal is. És nem volt egyiknek se lelki ereje ahhoz, hogy követ dobjon erre az asszonyra. Mert Jézus szentsége kiáradt. Ugye a szentséghez természetszerűen hozzátartozik a bűntelenség és a tisztaság. Jézus maga mondta, hogy közületek ki tud rám bűnt bizonyítani. És ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Vagy ott van egy nagyon híres profécia Jézusról, ami gyönyörűen bemutatja a szentséget. A 45. Zsoltár 8. vers, ez az egyik kedvenc ige versem. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot. Ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával. Milyen érdekes, hogy sokszor a szentségről azt hiszük, hogy ez valami szomorú élet. Nem. A szentség és az öröm, a boldogság összetartoznak. De ez egy Jézusról szóló híres profécia, és rájellemző ez, hogy szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Igen, Jézus kísértést szenvedett mindenben. Minden fajta kísértése megvolt. De nem vétkezett. Mindig tiszta, szent és bűntelen tudott maradni. Hozzátartozik a világosság és a szentséghez. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. Ugye tudjuk, hogy az ige, a testélet ige maga Jézus. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Vagy amikor Jézus maga tanít a világosságról, azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A szentséghez hozzátartozik a világosság, a világos látás, a tisztaság. Vagy azt mondja még Jézus, hogy még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmában ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Óriási lehetőség. Nincs köztes út itt sem. Vagy sötétség, vagy világosság. Nincs szürke zóna, vagy egy ilyen kicsit enyhe, kis hajnalpír, vagy nem tudom mi. Vagy a világosságban járunk, vagy a sötétségben. És Jézus Isten teljességének a hordozója. Ugye itt szintén a János 1-ben, ez a híres prológusban van ez a szakasz, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és ezt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Istent soha senki sem látta, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Tehát ő volt az Atya egyszülöttje, és a tanítványok látták az ő dicsőséget. Látták, hogy a szívében mennyi kegyelem és igazság van, és hogy ez kiáradt. Ez kiáradt mindenkire, és nem volt ellentét a kegyelem és az igazság között. Ugye mi kegyelmesek vagyunk azokhoz, akiket szeretünk, és akkor nem vagyunk igazságosak. Akiket nem szeretünk, azokhoz meg inkább igazságosak vagyunk, mint kegyelmesek. De Istenben ez a két tulajdonság gyönyörű szinkronban van. És valóban a teljesség volt benne Jézusban, Isten teljessége volt Jézusban. És ebből így áradt ki a szentség. Ezt olvassuk a Kolossé 2.9.10-ben is. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Jézus Krisztusban megvan Istennek a szentsége, és én bátorítalak mindannyiótokat, hogy ne féljünk ettől a szentségtől, hanem merjünk közeledni hozzá, mert Isten nagyon szeret minket, és nem elijeszteni akar. És ha terhelnek is bűnök, óriási lehetőség az, hogy megvallhatjuk ezeket a bűnöket, és Isten a tenger mélyére veti őket, és részesülhetünk az ő szentségében. De ezt majd este megbeszéljük részletesen. Most nézzük a kérdéseket, kis csoportosokat, és akkor utána imádkozunk. Mennyire éled át azt,